Én azt gondolom, hogy annyira merre vettek Magyarországon az álláspontok, és kialakult egy olyan stabil, kvázi szellemi polgárháborús helyzet, ahol nagy tömegek néhány hét alatt nem fognak átállni a túloldalhoz. Tehát én értem, mert akármi történik, háború történik, bármi történik, nem lesz az, hogy nagyon nagy tömeg átmozdul a másik oldalról, és ez eldönti a választást. A választást az dönti el, hogy a saját oldalhoz tartozó közül a nem nagyon elkötelezett emberek, azok éppen elmennek-e szavazni, vagy nem mennek el szavazni.
Sziasztok, én Csurgó Dénes vagyok, ez itt a 444 élő beszélgetése, itt a 444 stúdiójában ülünk Magyari Péterrel, és azt gondoltuk, hogy most már ugye kevesebb, mint egy hét van a 2022-es választásokig, és ezért jó lenne átbeszélni az egész kampányt, ami egy elég nagy feladat, de azért szerintem mindenképpen teljesíteni fogjuk tudni. Ugye itt rengeteg minden történt, úgyhogy most így azt gondoltuk, hogy végigmegyünk az egész kampányon, illetve hogy megnézzük, hogy az ellenzék és a Fidesz hogyan készült erre az egész megméretetésre. Azt beszéltük, hogy találgatásokban meg jóslásokban nem fogunk bocsátkozni, ez nyilván érthető, de azért elsőnek az megkérdezném, hogy mindenkit nyilván az érdekel, hogy most hogy állnak az esélyek, mit lehet tudni az esélyekről, mit mutatnak különböző felmérések.
Köszöntök én is minden érdeklődött. Felmérések alapján egy magabiztos, de nem kétharmados Fidesz győzelem várható. A legtöbb közvéleménykutatás, ami az elmúlt hetekben megjelent, az erre utal, csak közben nagyon sok szakértő lábjegyzeteli ezeket a kutatásokat. Azt mondják, hogy nem annyira egyértelműen jók és pontosak ezek a jóslatok. Egyszerűen részben a sajátos magyarországi politikai helyzet miatt, ahol nagyon nehéz az embereket szóra bírni, és arra, hogy telefonban egy vadidegennek mondják meg, hogy kire akarnak szavazni. Másrészt pedig amiatt is, hogy az igazán profi, nagyon részletes, nagyon alapos kutatások, azok jellemzően Magyarországon nem nyilvánosak, mert nem piaci alapon, hanem politikai megrendelésre készülnek.
Akkor ezért van az, hogy amik megjelentek, azok, így nálunk is jelentek meg cikkek olyan címekkel, hogy akár Fidesz kétharmadot vagy ellenzéki győzelmet is ki lehet olvasni a számokból, akkor az azért van, mert hogy...
Az elsősorban azért van, mert nagyon nagy hibahatárral dolgoznak ezek a felmérések.
De ez most, hogy mondjam, ez most rosszabb, mint a korábbi választásoknál volt? Hogy mennyire lehet az ilyen...
Nem feltétlenül, azért láttunk már olyat, hogy nem sikerült egy csomó kutatásnak megtippelni a választás végeredményét. 2002-ben például, én úgy emlékszem, hogy mindenki nagyon magabiztos volt, maga Orbán Viktor is, hogy a Fidesz simán meg fogja nyerni azt a választást, aztán elvesztette.
És arról lehet tudni, hogy ezek a nem nyilvános kutatások mit mondanak azoknak, akik ezt olvassák, vagy ők mit olvasnak ki belőle?
Nem feltétlenül, nem. És itt leginkább ezek a nem nyilvános kutatások a Fidesznél vannak. Tehát ott van olyan mennyiségű eszközpénz és külföldi szaktudás is egyébként, ami egy valószínűleg sokkal pontosabb számokat mutat, mint amiket a nagy közönség láthat mostanában.
Ugye mi még 2021 nyarán beszélgetünk itt ebben a stúdióban egyszer egy podcastban annak a cikkednek a kapcsán, hogy amiben lényegében a Fidesz, vagy a magyar politikai rendszert, amit a Fidesz kiépített, ezt egy ilyen uradalomnak nevezted, ami... egy ilyen nagyon sajátos, inkább hasonlít egy ilyen uradalomra, mint egy demokráciára. ebben az egész rendszerben most, ebben a választási kampányban mennyire lejtett a pálya a Fidesznek, és ebben voltak-e új, nem tudom, nehezítések, vagy mik voltak azok?
Alapvetően a Fidesznek lejtett a pálya egy csomó mindenben. Egyáltalán a maga 2011-es választási törvény az még mindig a Fideszt segíti, azt hiszem, jobban, bár azzal, hogy összeállt az ellenzék, így az egyik abba a törvénybe rejtett kihívásra végül is adtak egy saját szempontjukból nagyon jó választ, de még így is, ugye ők vannak kényszer szövetségben, ami önmagában megnehezíti a helyzetüket. A választókerületek felosztásán is az látszik, hogy ez továbbra is egyébként a Fidesznek kedvez, ahogy az a különbség is, hogy a határon túli magyarok közül, akiknek nincsen állandó magyarországi lakcímük, ők levélben is szavazhatnak, míg a külföldön élő, de állandó magyar lakcímmel rendelkezők nem. Tehát egy csomó minden eleve már a törvényi feltételek alapján a jelenlegi Fidesznek továbbra is kedvez. De hát ezen kívül az erőforrás különbségek. Ahogy a különböző törvényt végrehajtó állami szervezetek viselkednek. Az, hogy a magyar kormány az állampénzén tud kampányolni a Fidesznek. Ami egyébként a magyar törvények szerint sem szabályos, de nincsen olyan hivatal ellenőrzési szerv, aki rákényszerítené ennek a törvénysértésnek a felszámolására a kormányt. Ugyanígy az egész sajtóhelyzet, hát erről a Magyar Jetinek volt egy teljes adása. Szerintem ott nagyon jól összefoglalták a Dani és a Gergő, hogy itt mik a fő problémák. Hosszan lehetne sorolni, továbbra is fennáll az a helyzet, hogy a Fidesz erőforrásban, törvényi háttérben és a különböző állami szervek pártos ítéleteiben nagyon nagy előnnyel indul neki ennek a választásnak.
Beszéljünk egy kicsit akkor az ellenzéki kampányról. Ugye abban a nyári podcastban azt mondtad, hogy egy uradalomban is nyerhet az ellenzék, de ahhoz nagyon komoly erőbedobásra van szükség, és azt úgy fogalmaztál, hogy túl kell az ellenzéki politikusoknak és az ellenzéki szavazóknak is túl kell tudniuk lépni a saját árnyékukon. Ez most, hogy már lényegében vége a kampánynak, hogy érzed, ez mennyire sikerül?
A legfontosabb feladat sikerült. Egyben maradt a ellenzéki tábor, egy közös ellenzéki lista lesz, a választókerületekben egy közös ellenzéki jelölt lesz. Ez volt a legfontosabb. E feltétel teljesítése nélkül nem is nagyon beszélhetnénk arról, hogy van egyáltalán esélye az ellenzéknek, és hogy igazán nagy tétje lenne ennek a mostani választásnak. Így most egy olyan választás következik, ami 2006 óta a legizgalmasabb lesz, és ahol a leginkább azt lehet mondani, hogy van tétje a választásnak. Ezen felül, hogy az alapfeladatot teljesítették, és az utolsó hetekben pedig aztán pláne sikerült minden ellenzéki szereplőnek megfelelő önmérséklettel nem belháborúkat szítani, és nem szétverni az egészet. Ez is sikerült, hogy nem sikerült ehhez képest ezen föl egy olyan pluszt beletenni, ami az összeellenzéknek egy igazán markáns profilt adott volna, egy nagyon erős kampánytörténetet adott volna. Igen, ez idáig nem sikerült eljutni. Nem tudom, hogy egyébként az alapvető keretfeltételek mellett, tehát az, hogy ennyiféle, ennyire széttartó erőknek ezt hogyan lehetett volna megcsinálni, hogy ez reális elvárás-e, de az biztos, hogy a győzelmi esélyeiket javította volna, hogyha ezt valahogyan sikerül felépíteni és megszervezni. Csak hogy jelezzem, hogy ez milyen nehéz, Amikor december végén az egyik ellenzéki párt egyik vezető személyiségével beszélgettem, és akkor ő mondta azt, hogy hát hatan vagyunk, hétféle dolgot akarunk, így nehéz lesz erős központi üzenetekkel operálni. Hát valóban ez nehéz lett.
De akkor ezért volt az, hogy legalábbis nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy az egész ellenzéki kommunikáció az nagyon ilyen védekező pozícióban van, azok, és mindig arra reagál, amit a fideszesek mondanak Márki-Zay Péterről, meg az ellenzéki politikusokról. Akkor ezért van, mert nem sikerült kitalálni egy ilyen központi erős üzenetet?
Igen, nagyon sokszor követni tudta az ellenzék, és ugye egy csomó esetben úgy szólaltak meg, hogy újságírók kérdezték az ellenzék szereplőit. Ők meg arról kérdezték, amit a Fidesz állított. És ebből kialakult egy ilyen folyamatos reakciós helyzet, futottak úgymond az események után, és amikor ők maguk akartak valamit állítani, akkor is előtte végig kellett menni azokon a különböző egyeztetési fórumokon, amiket ők felépítettek, és ez egyébként, ahogy haladtunk időben előre, ez egyre flottabbul ment, de hát nagyon sokáig, tehát nem ilyen február elejéig, közepéig meg a detteltesen nehézkesen ment. És akkor sem úgy kezdett el működni, mint hogyha ez mondjuk egyetlen egy darab nagyon erős párt lenne. Az erőset itt most a hierarchikus, strukturális felépítésben értem. A meg van bízva a kampánnyal egy darab stáb, aminek van egy darab főnöke, aki azt mondja, hogy mától zöld a paradicsom, akkor fél órán belül elárasztja az internetet és a sajtót az az állítás, hogy zöld lett a paradicsom. Ilyen típusú, hatékony, mindennen átmozgó kampány erőgépezet, most a végére sem állt még fel az ellenzékben, nem is tudott. Tehát nem ezek voltak a keretek.
De ugye nem csak ez erről lehetett hallani télen, hanem arról is voltak cikkeink nekünk is, vagy nektek is, hogy amúgy is voltak még különböző viták az ellenzéki összefogás pártjain belül. Ezekről tudsz egy kicsit mesélni, hogy mik voltak ezek, és ezek mennyire lassították a kampányt magát?
Abszolút voltak, sőt, hát a tavalyi év végére, tehát az előválasztástól kezdve egészen januárig gyakorlatilag le is bénították az ellenzéki kampányt. Ennek az egyik része az volt, hogy fel kellett állítani egy új stábot, az infrastruktúrát, kiválasztani az embereket, az egészet kitalálni. Körülbelül a nulláról, mert egy olyan jelölt nyerte meg az ellenzéki miniszterelnök jelölti választást, aki mögött nem volt egy ilyen pártstruktúra, és nem volt egy felépített csapat, amit ő rögtön bedobott volna. Ráadásul ugye egyeztetni kellett. Iszonyú sok energia és idő ment el, azt hiszem, arra, hogy legyen ez az úgynevezett hetedik frakció, tehát hogy a Márki-Zay Péternek biztosítsanak elég befutó listás helyett, vagy az egyéniekből átjelentkezőket, hogy neki saját frakciója legyen. Nagyon-nagyon sok idő ment el a országos lista összeállításával, azzal, hogy erről beszéljenek és erről vitatkozzanak egymással. Maga a programalkotás is iszonyú nehézkesen ment. A közös dizájn elfogadása nagyon nehézkesen ment. Hogyan épüljön fel az a rendszer, hogy ha történik valami, akkor erre hogyan reagálunk a sajtóban. A pénzelosztáson ment nagyon sok vita, hogy a központi kampányt ki mennyivel tolja meg, illetve mennyire csak a saját egyéni jelöltjeikre koncentráljanak a pártok, hogy ezek az egyéni jelöltek mennyi központi irányítást kapjanak, vagy minden párt intézze a saját embereinek a felépítését és népszerűsítését, hogy milyen aláírásgyűjtésbe kezdjenek, ugye végül is ez a két népszavazási kérdés lett a megoldás, de ez sem volt evidens rögtön. Lehet-e kérdezni a Fudan Egyetemről vidéken az embereket, vagy őket nem érdekli? Ezernyi vita volt egészen az államfő jelöléséig, illetve az államfő jelölt kiválasztásáig, amik hát természetszerűleg nehezen mentek, hiszen ezek ideológiai szempontból egymástól elég távol álló pártok, ne beszélve arról, hogy van egy csomó régi személyes sértettség is, főleg a vezető testületekben, hiszen ezek részben egymás ellen alakult pártok, akiknek most együtt kellene valami erőset állítaniuk, és bemutatniuk azt a hatalmas, nagy, jókedvű egymás támogatását, ami valójában egy kényszer helyzet eredménye. Úgyhogy ezért is mondtuk azt nyáron, hogy itt önmaguk árnyékát kell átlépni, a fő feladatot megcsinálták, kész volt a házi feladat, az alapok megvannak, ebből nem sikerült egy csúcsterméket létrehozni, de hát ahhoz képest, ami 2018-ban volt, az így is áttörés. Kérdés az, hogy nem késő. Tehát nem arról van ez szó, hogy az ellenzék mindig le van maradva 4 évvel az aktuális helyzethez képest.
De és ezek a problémák, amiket most elég hosszan felsoroltál, ezek mindegyike olyan, hogy ez adódik abból, hogy itt ugye sok különböző párt próbál összefogni, vagy azért, hogy mondjam, lehetett volna, vagy lehetne ezeket azért kiküszöbölni még ilyen konstrukcióban is?
Hát azt hiszem, hogy a kérdésnek a két fele nem feltétlenül mond ellent egymásnak. Igen, abból adódik, hogy ezek sokféle pártok, sokféle háttérrel. Tehát például az államfő jelölés problémája. Önmagában én úgy tudom, hogy nagyon nehéz volt olyan embereket találni, akik egyáltalán azt mondják, hogy én egyébként vállalnám. Tehát felmerült egy csomó név, és egy csomó ember nem vállalta. És amikor a pártok többsége végül is megállapodott egy közös jelöltben Iványi Gábor lelkészben, akkor jelezte a Jobbik, hogy ők ezt nem tudják végigvinni, mert az Iványi olyanokat mondott korábban a Jobbikról, amit hogyha elővesz majd a sajtó, és megkérdezi a Jakab Pétert, hogy akkor ezért hogy támogatod, akkor ő egy olyan hülye helyzetbe kerül, amit nem tud jól kommunikálni. És akkor jött hogy akkor hogyan lehet kompromisszumot kötni, miközben látványosan a Iványit nem engedte el egy csomó párt. Tehát ez egész egy ilyen zavaros helyzet, és igen, ez abból adódik, hogy ennyire sokfélék és ennyire sokféle háttérnek kellene megfelelni, egy viszonylag szűk keresztmetszetben egyébként. De hogy ezen túl lehetett volna lépni, és lehetett volna erre az egészről profiban kommunikálni, mégis összehozni rendszer szintű építményeket, például létrehozni egy árnyék kormányt, csinálni olyan videókat, amiket például a kormányoldal csinált a különböző operatív törzsekről, ahol ilyen szuperhős-szerűen jelennek meg a figurák, Pintér Sándor, Orbán Viktor, Müller Cecília, és így intézik a világot, és megmentik a bolygót. Így ilyen erőt mutató csapatot például nem sikerült felállítani, és ennek az egyik oka az, hogy nem csak a belső rivalizálás és az ebből fakadó széthúzás, hanem az a fajta bizalmatlanság is, hogy nem mertek felállítani egy nagyon erős kampánystábot, akire rábíznak mindent. Azt mondják, hogy oké, te eldöntheted, hogy mi legyen az üzenet, te eldöntheted, hogy milyen, hogy nézzünk ki, és hogy nekünk mit kelljen mondani. Ezt nem engedte ki a kezéből végül is egyik oldal sem. Legfőjebb olyanokba mentek bele, amiben például a DK elnöke, hogy nagyjából ő eltűnt a kampány végére.
Kivéve az ellenzéki képviselők plakátjaira ragasztott matricákról, de ez másik kérdés. Mi volt az ellenzéki kampánynak a taktikája? És ezt mennyire sikerült végigvinni mindezen nehézségek ellenére, amiről most már beszéltünk?
Hát a taktika lényege, ha egyáltalán egy ilyet meg lehet fogni, az ugye két dolog, az egyik az egy közös állítás, hogy nem Fidesz. Hogy az a kérdés, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, és azt az ajánlatot adták az embereknek, hogy ha azt mondják, hogy nem Fidesz, akkor csak ők vannak. És ez az egyetlen esély. A másik pedig leginkább azt mondanám, hogy Márki-Zay Péter gyakorlatilag folyamatos turnéja, és szinte folyamatos élőzése. Tehát azt a hátrányt, amit mondjuk az elektronikus sajtóban elszenved az ellenzék, azzal, hogy gyakorlatilag az elektronikus sajtóban a online-t leszámítva, de a tévékben, rádiókban elképesztő a fideszes propaganda túlsúlya, azt azzal próbálta meg kompenzálni, hogy ő végigélőzte az országot. Elképesztő mennyiségű programon vett részt, és helyre ment el, és ezzel részben nagyon-nagyon felaprózta az erejét, részben viszont valóban nagyon-nagyon sok helyre eljutott, és ezt folyamatosan közvetítette. Ennek volt egy olyan előnye vagy értelme, hogy ez egy ilyen elárasztásos technika, előbb-utóbb az ország minden szegletébe belebotolhatott egy választó abba, hogy ő itt van, és ő itt mit beszélt azon az ismert utcasarkon, ahol egyébként én is sokat járok. Tehát ez az ismerősség, ez helyben mindenképpen egy fontos eszköz. Másrészt viszont amortizálta is magát, mert egyszerűen ennyi szereplést nem lehet zökkenők nélkül végigcsinálni. És ezzel szemben volt egy nagyon kimért, nagyon pontosan megvágott, nagyon ellenőrzött körülmények között kommunikáló másik miniszterelnök jelölt, Orbán Viktor, aki egyáltalán nem bonyolódott spontán helyzetekben, egyáltalán nem válaszolt január legeleje óta nem ellenőrzött körülmények között feltett kérdésekre, és ettől mindenképpen egy profibb, erőteljesebb imidzs tudott felépíteni, illetve megtartani. És a Fidesz az egész kampányt erre építette fel, hogy az egyik oldalon vannak a profik, a másik oldalon meg a pancserek. Most így kicsit leegyszerűsítve. És ez egyben egy reakció is volt erre a folyamatos valóságsóra, amit az ellenzéki miniszterelnök csinált. Nagyon nehéz így megmondani, és főleg utólag, meg pláne, hogy ez volt-e a jó ötlet, vagy az, hogyha a Márki-Zay eltűnt volna, és csak kiszámított pillanatokban mutatta volna magát. De ebben azért is kár utólag okoskodni, mert egy kampányban valamennyire a jelölteknek önazonosaknak kell lenniük. Tehát a saját, ami magukból belülről jön, azt tudják igazán jól eladni. És hát a Márki-Zay Péterből az jön, hogy folyamatosan mindenkivel szóba akar állni, és mindenkit meg akar győzni egyenként.
Igen, amikor ugye volt az én ellenzéki kampányindító még talán januárban, és akkor ugye bemutatták az ő sajtósait, akkor egy kicsit úgy tűnt, hogy az ő szerepük igazából az, hogy megpróbálják megátolni a Márki-Zayt, hogy beszéljen túl sokat a sajtónak, vagy így olyan túl sokat is spontán beszéljen, vagy improvizáljon.
Igen, de közben meg, hogy mondjam, nem volt neki végig egy olyan típusú sajtófőnöke, vagy egy irányítója, akinek ő igazából átadta volna a kezdeményezést, és rábízta volna magát. Ez egy inkább egy folytonos belső vívódás, ami történt.
Egy nyilván körzetekről körzetről körzetre kellene az ellenzéknek megverni a Fideszt, és te is írtál annó arról, hogy melyek azok a körzetek, ahol amit elvihet az ellenzék, meg melyek azok, amik nagyon billegnek. Itt hány körzetről beszélünk, most nem kell nyilván így végigmenni rajta konkrétan, de hogy így mennyit kellene megnyernie, és most éppen hogy néz ki, hogy itt hogy áll a dolog?
Ja, hát egy ilyen 56-57 egyéni körzetet vinnie kéne az ellenzéknek a 106-ból ahhoz, hogy maga biztosan készülhessen a kormányzásra. Különböző modellszámítások vannak. Ha jól emlékszem, például a taktikaiszavazás.hu-n, ami egy elég bonyolult rendszer alapján, tehát sok paraméter alapján számol, ők most 38-at adnak az ellenzéknek. Ilyen értelemben nehéz a helyzete az ellenzéknek, de nem tudjuk igazából, hogy teljes magabiztossággal azt állítani, hogy azok a kutatások, amiken ez alapszik, azok egészen biztos, hogy beválnak. Ráadásul nagyon sok múlik a következő napokon, szerintem rengeteg múlik. Az alapvető kiindulási pont, hogy visszatérjek a kérdés lényegére, az az volt, az ellenzéknek az a feltételezése, hogy a 106 egyéni körzetből 40-et ők tuti elvisznek, 40-et tuti elvisz a Fidesz, közötte van 26, ennek több mint a felét kell megnyerni. És ezek voltak az úgynevezett billegő körzetek. Nem nagyon tudjuk, tehát ilyen körzetekre készült mérések egyáltalán kerültek nyilvánosságra. Tehát ilyen értelemben nem tudjuk, hogy ebben a 26, vagy ha kitágítjuk, akkor körülbelül 30 egyéni választókerületben mi most a helyzet. Pártoknál vannak belső mérések, ezekről ellentmondásos pletykák szivárognak, és ráadásul ellenőrizhetetlenek, mert hogyha ki is jönnek, el is jutnak számok újságírókig, akkor sem látjuk ezeknek, hogy ezek hogyan készültek, milyen metodológia szerint, de körülbelül ez lenne az alapvető felállás. Ezek az úgynevezett billegő körzetek többségében egyébként olyan vidéki választókörzetek, amelyeknek a szavazóinak egy jelentős része, legalább 35, maximum 65%-a nagyvárosban lakik, a többi pedig a nagyváros körüli kisebb településeken.
Ez ugye, hogy azért vannak ilyen választókörzetek pont, mert hogy ezt ugye úgy alakították ki, hogy összekeverjék az inkább fideszes falusi és az inkább ellenzéki városi szavazókat, hogyha...
Igen, ez látszódott a 2011-es választási törvényen, hogy a Fidesznek van egy ilyen igénye, hogy ha nagyon nagy a város, akkor annak legyen egy belső magja, egy tisztán városi körzet, a többit pedig ilyen sugarasan felosztani, hogy a városlakók összekeveredjenek a kis településekkel, és abból a kiindulásból, hogy általában a városok hajlamosabbak balra vagy liberálisabb irányba szavazni, még a kis települések ellen élők inkább jobbra, a konzervatív irányba szavazni.
Még mielőtt átérnénk a Fidesz kampányára, ugye van két másik ilyen nagyobb párt, ami indul a választáson, Gyagattyán Györgyféle megoldásmozgalom, meg a kétfalkú kutyapárt. Ezek mennyit haraphatnak ki más pártoknak a szavazataiból, és hogyha harapnak, akkor melyikből?
Igen, és a Mi Hazánk, amit még mindenképpen, igen, ide vennék. A mérések szerint, amiről már itt ötször elmondtuk, hogy vagy hisszük, vagy nem, egyik sem fog bejutni a parlamentbe a három említett erő közül. Én a Gattyán pártról egyáltalán gondolom, hogy érdemben beleszólna ebbe a küzdelembe, és hogy bármilyen reális esélye lenne akár az 1% eléréséhez, és még csak azt se gondolnám, hogy egyéni mandátumok múlnának azon, hogy az egyéni jelölteik elvisznek szavazatokat, és ha el is visznek, akkor se tudnám megmondani, hogy honnan. Én szerintem a Gattyán párt egy ilyen zavaró elemként tudott bekerülni a mostani kampányba, ami végső soron... Én alapvetően azt gondolom, hogy azért beszélték rá a pártelnököt, Gattyán Györgyöt annak idején, hogy ebbe szálljon bele, hogy minél inkább fel lehessen aprózni az ellenzéki szavazatokat, és ez nyilván a személyes véleményem, és nem ténytudásom, de szerintem ez egy alapvetően a Fidesztől származó akció volt, hogy ő elinduljon, és azt gondolom, hogy olyan különösebb sikerrel nem járhat. Nem látszik olyan nagy fogadókészség. A Mi Hazánk az alapvetően szerintem szintén részben Fideszes projekt, de inkább úgy, hogy a Fidesz meglátta benne a lehetőséget az utóbbi években, minél inkább visszaállítsa azt a centrális erőteret, ami nagyon sokáig megvolt a választásokon, tehát hogy legyen egy Fidesztől jobbra lévő erő is, ha már a Jobbik bejött középre. Ugyanakkor azáltal, hogy a Fidesz maga is egyre inkább megy ki a jobb szélre a politikai centrumból, ezáltal elkezdtek ugyanarra a közönségre lőni, úgymond. Úgyhogy szerintem lassan eljutottunk oda a mostani választásra, hogy már nem annyira jó a Fidesznek a Mi Hazánk erősödése. És közben azért a Mi Hazánk küzd, tehát nem lehet azt mondani, hogy ők csak a Fidesz kedvéért léteznek, bár az látszik a különböző önkormányzatokban, hogyha szavazni kell, akkor inkább szavaznak a Fidesszel, mint a ellenzéki erőkkel. A két farkú kutyapárt az szintén tehát ahogy a Mi Hazánkra azt mondom, hogy ez egy létező valódi, nem erre a választásra konstruált erő, ugye a kutyapárt sem. A szavazótáborában biztos, hogy vannak olyanok is, akik egyébként a Márki-Zay kedvenc célközönsége az úgynevezett kiábrándult fideszesek, akik szerintem nincsenek annyira nagyon-nagyon sokan ebben az országban, hogy rájuk kelljen, vagy lehessen igazán nagy kampányt építeni, de az biztos, hogy ők egy ilyen megoldást jelentenek azok számára, akik nagyon nem akarnak a mostani ellenzékre szavazni, de azt is ki akarják fejezni, hogy a mostani kormánypolitikával nem értenek egyet. Másrészt van egy ilyen radikális közönség, aki egyáltalán a Fidesztől indult, hanem általában egy mindenki menjen a francba, aki ezt a bürokratikus, korrupt szagú, unalmas és régi és hivataloskodó világot közvetíti, és számukra szintén egy megoldás kínál a kétfarkú kutyapárt. Nagyon nehéz megmondani, hogy ők mennyiben veszélyeztethetik az összellenzéki jelölteknek a sikereit. El lehet képzelni, hogy van néhány választókerület, ahol a egyéni jelöltjeik azok pont elvihetnek annyi szavazatot, mint amennyi hiányzik majd az ellenzéknek ahhoz, hogy utolérje vagy befogja a Fideszt. Én azt gondolom, hogy a Kutyapártnak viszont muszáj volt elindulnia ahhoz, hogy legalább az 1%-ot és így az állami támogatást és így a fennmaradását biztosítani tudja. Az indulását megnehezítette a Fidesz a választási törvény módosításával, nem olyan régen, az, hogy még több helyen kényszerítette a pártot egyéni jelöltek állítására, tehát ilyen értelemben most is belekavart a Fidesz a versenybe a törvények módosításával. Én általában azt gondolom, hogy nagyon nem jó egyébként úgy hozzáállni egy választáshoz, hogy azt mondani, hogy úristen, nem szabad elindulni ennek, meg annak, meg amannak. Aki nyerni akar, az győzze meg az embereket, hogy inkább rájuk szavazzanak. Tehát persze, minden induló bonyolítja a helyzetet, de hát egy demokrácia azért van, hogy legyenek indulók.
Akkor beszéljünk a kormánypárt kampányáról. Ez most mennyiben volt más a Fidesznek a taktikája, ha más volt, mint a korábbi választásokon? Arról ugye szintén itt egy podcast adásban a Rényi Pál Dániellel beszélgettünk, hogy nem igazán kristályosodott ki egy olyan üzenet, mint ami volt a rezsicsökkentés 2014-ben, vagy az egész menekült válság 2018-ban. Aztán most persze jött a háború, amiről majd beszélünk külön, de te hogy látod, hogy hogyan állt hozzá a Fidesz kampánycsapat ez az egészhez?
Igen, a Fidesz az abban volt nagyon profi 14-ben és 18-ban, hogy felépített egy fenyegetést, ami nem volt igazából valóságos, közel sem annyira volt valóságos, mint amit tulajdonítottak neki, és utána azt mondta, hogy együtt legyőzzük, mint mi a Fidesz, és ti a választók. És ez volt 14-ben elsősorban a rezsi, 18-ban meg elsősorban a migránsok, Soros György, valamennyire az Európai Bizottság, tehát ott már egy kicsit szélesebb volt a spektrum. És most viszont, hogy az ellenzék összeállt, így most igazából az ellenzék lett ez az ellenség, akit együtt le kell győzni, ami egy teljesen új helyzet abban a szempontból, hogy itt most egy valós ellenfél merült fel a fideszes kommunikációban. Viszont ezt az ellenfelet, ezt nem emelhették fel igazán, mert azzal létjogosultságot azt mutatták volna, hogy ez egy kompetens ellenzék. Tehát azt a helyzetet kellett a fideszes kommunikációnak megoldania, hogy egyszerre nevetségesként, másrészt mégiscsak a legyőzendő ellenfelként mutassa be az ellenzéket, és hát ezt szolgálják ezek az animációs, kicsit ilyen bohóckodós kampányok, illetve előre megy, nem hátra, a szlogen is ebből indul ki, ugye a hátra menni az a 2010 elé menni ezekben az üzenetekben. Tehát abban, hogy van kijelölt ellenség, abban hasonlít az elmúlt kampányokra, abban, hogy ez a kijelölt ellenség létező, és valóban ezúttal valóban egy olyan ellenség, ami valóban veszélyes a Fideszre nézve, ez egy újdonság. Az is látszik, hogy voltak más ötletek is, ugye az egész népszavazás, amit egy időben tartanak a választással, az ki van hegyezve erre a védjük meg a gyerekeinket a homoszexuális propagandától alapelvre. Tehát itt volt egy ilyen homoszexuálisok elleni kampányötlet is, ami aztán végül nem lett annyira hangsúlyos ebben a mostani kampányban. És hát azért a Fideszre mindig is jellemző volt, hogy igyekezett gyorsan reagálni. Ugye ott nem kell végigmenni 6 párt, 6 saját belső egyeztetési fórumán, plusz aztán a közös egyeztetési fórumon, plusz aztán a 7-et is bevonni és úgy megegyezni, hanem ott ez sokkal inkább hasonlít egy multinacionális cég rendszerére.
Azért a KDNP-ről ne felkezünk.
Igen. Igen, és mégis hajlamosak vagyunk meg elfeledkezni valóban. Tehát ők azért reagáltak erre, itt kerülgetünk már egy ideje erre a háborús helyzetre is, és akkor változtak az üzenetek. Annak ellenére, hogy ezt nem lehet mondani, hogy volt egy olyan elsöprő innováció, mint 14-ben a rezsi, vagy 18-ban a migráció, ami egyébként nem volt innováció, mert már 2015-től kezdve építették. Tehát, és itt, amit elkezdtek építeni 2020 legelején, a börtönben lévők elleni kampány, látszottak jelei egy ilyen cigányellenes kampány befuttatásának, aztán voltak próbálkozások ezzel a homoszexualitás elleni kampánnyal is. Tehát, hogy próbálgattak, kísérleteztek, és aztán jött a járvány, aztán most jött a háború, tehát mindig nekik is kellett alkalmazkodniuk. Végül is ezúttal az igazi, a valós ellenfelekben azért, tehát az ellenzékben találták meg a fő ellenfelet, és ez egyébként most független attól, hogy ez milyen minőségű a magyarországi kampány éppen, meg mennyire egy irányba húznak az erőforrások, ez azért bizonyos értelme egy fejlődés, hogy nem fantomokkal, hanem egymással foglalkoznak a riválisok.
Én most készítettem egy interjút a Szél Bernadettel, aki azt mondta, hogy amiben ő lát egy szintlépést, vagy fejlődést a Fidesz kampányában, és gondolom ezzel más ellenzéki politikusok is egyetértenek, az, hogy ugye a kormánypárti kampány az ilyen 1000 csövön, a különböző ilyen YouTube csatornákon, meg Megafon, meg nem tudom, mindenféle ilyen akkor a Fideszhez nem is direkt köthető fórumokon, önt tartalmakat arról, amikben az ellenzéki képviselőknek különböző állításokat ad a szájába, ilyen kis videóklipek meg ezek alapján, és hogy ő úgy fogalmazott, hogy így elmondják, hogy adott ellenzéki politikus mit gondol, és hogy nekik erre kell reagálni. Hogy ez mennyire újdonság valójában, vagy mennyire új elem ebben a kampányban. Mert az tény, hogy ugye a kezdetektől fogva ugye a Márki-Zay fizetőssé tenni az egészségügyet, meg a nem tudom, a kivezetni a rezsicsökkentést, és akkor ugye Márki-Zaynak az első plakátjai arról szóltak, hogy nem vezetjük ki a rezsicsökkentést, meg most a háborúról is ugye ugyanezek a, hogy a Márki-Zay ezt akar, meg azt akar a katonákkal. Hogy ez mennyire újdonság, vagy miről van szó?
Igen, ez leginkább azt gondolom, hogy egy reakció arra, hogy összeállt az ellenzék. Tehát 14-18-ban nem nagyon kellett foglalkozni a Fidesznek azzal, hogy egy-egy ellenzéki vezető vagy jelölt mit mond, mert volt mellette még 3, amelyik egymással is vitatkozott, és ha valamelyiket felemelték volna azzal, hogy az ő állításait minősítik veszélyesnek, problémásnak, akkor azzal csak kiemelték volna ebből a zsizsegő ellenzéki közegből. Most, hogy lényegében egy ellenzék van, így lehetett ezt az eszközt használni, ami egyébként meg egy nagyon klasszikus kampányeszköz, hogy kiszedsz egy fél mondatot valakitől, és utána pedig rámutatsz, hogy ez hülye.
Szóval akkor ez lényegében egy ilyen visszatérés valamiféle normalitásba.
Tulajdonképpen igen, tehát azért, ha megnézzük a nyugati demokráciákban a kampányokat, azok nagyjából ilyenek. Az más kérdés, hogy hol, mennyire fér bele a valósághoz képest ezeket elhajlítani és eltorzítani, és olyan dolgokat tulajdonítani a másik oldalnak, amit ő biztos, hogy nem akart mondani vagy állítani. Tehát ebben a szempontból vannak kemény fordulatok itt Magyarországon, de maga az alapelv, hogy zavarjuk bele a saját félmondataiba az ellenfelet, ez egy tök alapvető gesztusa a kampányoknak.
Ugye ennek a kampánynak most már az utolsó egy hónapja lényegében az orosz-ukrán háború alatt zajlik, és egy kicsit, legalábbis szerintem mi újságírók egy időben kicsit azt is éreztük, hogy mintha el is tűnt volna a kampány, vagy nyilván sokkal kevesebb hangsúlyt kapott, amikor tényleg háború van a szomszédban. Ez mennyire, hogyan hatott a kampányokra, meg mennyire hatott így az erőviszonyokra ez az egész kitört háború?
Hogyan hat az erőviszonyokra, azt szerintem most már csak a választás napján fogjuk látni. Közvetlenül a háború kitörése után készült felmérések, azok azt mutatták, hogy a Fidesznek tett jobbat, de hogy ez az idő haladtával tényleg így maradt-e, és így marad-e a következő napokban is, arról nehéz meggyőződni. Főleg azért, mert az elmúlt időszakban az a nemzetközi kritika sorozat, ami az Orbán kormányt érte, szóval nem is, én nem gondolnám azt, hogy trendfordító lehet Magyarországon, de abban számíthat, hogy ilyenek azok mindig összezárják az ellenzéket, és nagyobb kedvet ad az ellenzéki tábornak ahhoz, hogy elmenjen szavazni, meg hogy az a rengeteg aktivista, aki megmozdult az utóbbi időben és ebben a kampányban az ellenzéki oldalon, ami azért szintén egy teljesen új helyzet, azokat is talán jobban elszánja. Az biztos, hogy látszik, hogy a háború az a hírekből kiszorította a belpolitikai híreket, és az embereket, hát azt látjuk, hogy mit olvasna a mi közönségünk is, nagyon nagy az érdeklődés a háborús hírek iránt, és nyilván egyszerre két irányba nehéz figyelni. Akár nekünk újságíróknak, akár a híreket követő közönségnek is. Hogy ez kinek volt jó az utóbbi napokban, én azt mondanám, én úgy tippelném, hogy talán inkább az ellenzéknek volt jó, főleg azért, mert a fideszes oldal egy kicsit belezavarodni látszik ebbe a mindig nagyon jól kiszámolt központi üzenetbe, hogy egyszerre kell azt mondani, hogy mi a békepártján vagyunk, meg egyszerre kell azt mondani, hogy harcoljatok a baloldal ellen. De közben pedig azért az látszik, hogy a Fidesznek azt az imidzsét, hogy Orbán Viktor a tapasztalt politikus, aki képes kezelni válságos helyzeteket, és ha igazán nagy a veszély, akkor az erős embert kell támogatni, aki nem fog egy ilyen belebonyolódni egy ilyen önfelemésztő belső vitába, hanem cselekszik majd, mert ő cselekedni szokott. Tehát ez a fajta image megsegítheti a Fideszt. Én azt gondolom, hogy annyira bemerevettek Magyarországon az álláspontok, és kialakult egy olyan stabil, kvázi szellemi polgárháborús helyzet, ahol nagy tömegek néhány hét alatt nem fognak átállni a túloldalhoz. Tehát ilyen értelemben akármi történik, háború történik, bármi történik, nem lesz az, hogy nagyon nagy tömeg átmozdul a másik oldalról, és ez eldönti a választást. A választást az dönti el, hogy a saját oldalhoz tartozó közül a nem nagyon elkötelezett emberek, azok éppen elmennek-e szavazni, vagy nem mennek-e el szavazni. És ezt is mondják úgy kampány szakértői szempontból, hogy a mozgósítási képesség. Ezeket rá lehet-e beszélni, ezeket az embereket, hogy szavazzanak, vagy ne szavazzanak. És ez befolyásolhatja akár az a napi percepció, hogy itt a háború utolsó, vagy a kampány utolsó hetében a háborús események hogyan zajlanak, és a nemzetközi térben ez az Orbán pozícióit hogyan mozgatja. Itt valamilyen módon ebben lehet elmozdulás, és én azt gondolom, hogy ez esetleg a kevésbé elkötelezett ellenzéki oldalt határozottabb részvételre veheti rá, vagy inkább abba az irányba buzdíthatja. Aztán majd meglátjuk, hogy ez tényleg így van-e. És még ez a mozgósításhoz kapcsolódó arról, hogy mennyire stabil a helyzet a magyar belpolitikában valójában. A Fidesz az legalább 2 millió szavazatot kap mindig 2002 óta. 2014-ben kevesebb szavazatot kapott, mint amikor 2006-ban vesztett. Pedig 14-ben kétharmados többsége lett. Tehát a nagyjából 2,2 és 2,6 millió közötti szavazatot várhat a Fidesz, ha esik, ha fúj. Ez elég stabilan beállt. A kérdés az, hogy az ellenzék mennyi ember tud elvinni.
De akkor igazából az a elég nagy különbség, amit a kormányoldal és az ellenzéki oldal háborúhoz fűződő retorikájában lehet érzékelni, akkor ez nem az a lényeg, hogy az mennyire hat az úgymond bizonytalan szavazókra, vagy akik még nem tudják, hogy kire szavaznának. Mert ugye itt azért tényleg egy elég, hát ugye a Fidesz nagyon határozottan ezt az ilyen, ugye, hogy mondjam, a Magyar Yeti most hétvégi adásában fogalmazta, hogy az Ázsdani, hogy úgy beszél a Fidesz az orosz-ukrán háborúról, mint ami egy ilyen természeti csapás, ami így megtörténik, mindegy, hogy ki kezdte, mindegy, hogy ki van benne.
Ezt az Orbán március 15-i beszédére értem.
Igen, igen. És hogy az a lényeg, hogy mi nem akarunk benne lenni, hanem béke, és hogy ez ugye egy elég egyszerűen értelmezhető üzenet. És akkor az ellenzék meg ugye putyinozik, meg orbánozik, meg klippeket mutogat, meg nem tudom micsoda, és ugye nagyon erősen össze akarja kötni ezt az egészet. De akkor lényegében az, hogy most tehát ennek a különbségnek ennek van szerepe, vagy ez csak a belső tábornak a mozgatásában kérdés?
Én azt hiszem, hogy csak a belső tábor mozgatásában kérdés, igen. Hadd kérdezek vissza egy furát. Te láttál már bizonytalan szavazót? Most mondjuk az elmúlt egy hónapban olyat, aki úgy bizonytalan, hogy azt nem tudja eldönteni, hogy a Fideszre vagy az ellenzékre szavazzon. Nem az, hogy egyáltalán elmenjene, vagy kutyapárt, vagy ellenzék, vagy Mi Hazánk, vagy Fidesz, hanem az, hogy a Márki-Zaikra, vagy az Orbánékra akar-e szavazni, ezt még nem döntött el.
Olyat nem. Olyat láttam, aki határozottan nem fideszes szavazó, de azt mondta, hogy ebben az egész ilyen háborúval kapcsolatos retorikában, meg ilyen viselkedésében az Orbánnak igaza van. És hogy ez szimpatikussá teszi.
Igen. Tehát olyan elképzel... Tehát igen, tehát itt most a küzdelem arról szól, hogy részben a másik táborban a kicsit kevésbé elkötelezetteket megpróbáld otthon tartani, azzal, hogy a alapvetően neked szimpatikus oldalt gonosznak állított be, vagy veszélyesnek. A másik oldalon pedig az, hogy aki egy kicsit szimpatizál veled, de nem annyira, hogy minden áron rád szavazzon, azt arra piszkált, hogy de most csak azért is el kell menni. Ugye ez mi az ellenzéki oldalon egy visszatérő elem a befogott orral, de rájuk szavazok típusú akármi. De ugyanez a Fidesz célja is. Tehát itt Itt azt továbbra is tartom, hogy a másik oldalról áthozni szavazót biztos van rá példa, de tömegével úgy, hogy ez döntse el a választás, nem lehet. Amit említettél, az van, hogy én inkább ezeknek drukkolok, de nem biztos, hogy most rájuk szavazok, mert olyan a helyzet.
Szerinted annak, hogy mondjam, az ilyen választási, fogalmazunk úgy, hogy ügyeskedésnek, hogy nem kifejezetten a csalás szót használni, mint annak mekkora szerepe lehet most ebben a választásban? Ugye volt a 444-en a videónk arról, hogy a Vajdaságban milyen gyanús dolgok történnek a levélszavazatokkal kapcsolatban, nyilván máshol is történnek hasonló dolgok, meg ugye az ellenzék is tett lépéseket azért, hogy nem tudom, hogy a választási névjegyzékeket így hetente publikálni kelljen, hogy azzal ne lehessen csalni, vagy hát itt trükközni. Ezek ellenére miket lehet, vagy mekkora szerepe lehet, hogy ez mennyire lesz egy téma?
Minél szorosabb lesz a végeredmény, annál inkább téma lesz. Tehát ha nagyon szoros lesz, akkor ebből örjöngés és akár tüntetések is lehetnek, én azt gondolom. Nagyon sok olyan lehetséges forgatókönyv van, amiben kitörhet az őrület. Az egyik az, hogy például mi van, ha listán egy kicsit több szavazatot szerez az ellenzék, de mégis a Fidesz nyer, mert az egyéni körzetekben annyival több mandátumot hoz el. Akkor szembesülhet a magyar társadalom azzal, hogy mennyire rossz a mostani választási törvény, ahol egy ilyen megtörténhet. Ha picit nyer a Fidesz, akkor ezek például a határon túli szavazatok körüli manipulációk, amik azért valószínűleg kimerítik egy választási csalást, ezeknek a jelentősége felerősödhet, és erre hivatkozva fordulhat elő, hogy az ellenzék nem ismeri el például legitimnek a választási eredményt. Elképzelhetőek lesznek olyan körzetek, ahol a külföldről beérkező szavazatok, tehát itt most azokra gondolok, akiknek van állandó magyarországi lakcímük, és egyéniben is tudnak szavazni, hogy akkor mire azok beérkeznek Magyarországra, és azokat is hozzáadják, megfordítanak egy-egy egyéni körzetet. Azért múltkor is volt olyan, hogy csak néhány száz szavazaton múlott, hogy ki nyerte meg a egyéni körzetét. Simán lehetséges, hogy a külföldi szavazatokra napokat kell várni majd, hiszen a külföldi követségeken is ugyanazon a vasárnap fognak szavazni, mint mi, azt össze kell pakolni, fel kell rakni a repülőre, ide kell hozni, be kell keverni a helyi szavazatok közé. Tehát egy csomó ilyen bizonytalanság lesz, nem lesz, lehet, ami az idegbajt és a legitimációs kérdést kinyithatja. És ha sok ilyen lesz, akkor az összes ilyen gyanús dolognak a jelentősége fel fog erősödni. 2018-ban is voltak nagyon fura dolgok, amikor a nemzetiségi listát kaptak véletlenül választók, akik egyébként nem odairatkoztak fel, vagy fordítva, akik nemzetiségi választónak iratkoztak fel, azok kaptak országos listát is, akkor meg kellett semmisíteni szavazatokat kis településen, akkor minden pártól ugyanannyit semmisítenek meg, ami arányaiban nyilván az ellenzéknek volt rosszabb. Tehát akkor ebből is voltak ügyek, de mivel úgy tűnt, hogy a nagy országos végeredményt ezek nem valószínűleg annyira nem befolyásolták, annyira biztos nem, hogy az derüljön ki, hogy nem a Fidesz nyert, emiatt azért a hatásuk is korlátozott maradt. Most egy nagyon szoros eredmény esetén az összes ilyen bizonytalanság és hiba, vagy szándékolt kavarás, az nagyon felerősödhet, és ez nagyon nehéz helyzeteket tud vezetni. Éppen ezért egyébként nagyon fontos az, hogy nagyon-nagyon sok ember jelentkezett szavazatszámlálónak, akik különböző civil szervezetek, illetve az ellenzéki pártok szervezésében sokkal több helyen lesznek ott, mint 2018-ban. Lehet, hogy emiatt sokkal több aktuális napi vita is lesz, de ez a fajta ellenőrzési mechanizmus, ez nagyon-nagyon fontos, és ez is mutatja, hogy ez a mostani kampány nagyon más, mint a korábbiak, mert sokkal több polgárt mozgat meg, sokkal több aktivistát állított munkába, és ha csak az előválasztások megszervezését és az ottani nagyon sok önkéntes munkát nézzük, akkor ez tényleg egy hatalmas változás a korábbi időszakhoz képest.
De mindez jelentheti azt is, mint azt, hogy lehetnek sok helyen viták, meg nem tudom, hogy később lesz eredmény, mint ahogy szokott, vagy ez azért jó, nem tudom, ez nyilván nagyon spekulatív, meg sok mindentől függ, de...
Hát olyan értelemben, hogyha sok nagyon-nagyon szoros körzet lesz, ahol számottevő mennyiségű külföldi szavazatra kell várni, akkor azt el tudom képzelni, hogy 5-6-7-8 körzetre várunk, és ezért nem tudjuk, hogy melyik oldal nyert.
Most már kicsit több, mint egy órája beszélgetünk, úgyhogy most már igazából tényleg csak az utolsó kérdést szeretném föltenni, hogy még ebben az utolsó hétben mekkora dobásokat lehet még bedobni a kormány oldal és az ellenzék részéről, és mire lehet számítani?
Mind a két oldal azt gondolom, hogy azt fogja hangsúlyozni, hogy milyen hatalmas a tét. Tehát ezt a mindenki menjen el, aki egy kicsit is szimpatizál velünk. Nem kell, hogy szeressen minket. Nem kell, hogy azt gondolja, hogy szépek vagyunk, és nagyon okosak, vagy nagyon becsületesek, csak ne hagyják, hogy a másik oldal győzzön, úgyhogy ezért létszi. Tehát szerintem ez lesz a fő üzenet. Mind a két oldal jelezte, hogy soha nem látott mennyiségű aktivista fog telefonálni, kopogtatni, győzködni. Tehát én értelemben nagyon intenzív napokat következnek. Hogy olyan nagyon sorsdöntő új dolog berobbanhat-e, ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, bár az utóbbi időben láttunk ilyesmit a környéken. Tehát amikor a cseh miniszterelnökről nem sokkal a csehországi választás előtt derült ki, hogy van az eltitkolt villája Franciaországban. Nem változtatta meg alapvetően a cseh választók magatartását, de pont azt az 1-2% pontot leszette a pártjától, ami végső soron a végeredménybe került. Tehát, hogy ott az összefogott ellenzék győzni tudott Babissal szemben, éppen hogy csak egyébként. Tehát ilyen nagy kiderülések, lelepleződések ebben történhetnek bármikor, és akkor az 1-2% pontot még tud elvenni attól az oldaltól, amelyik egy ilyen leleplezéssel meg van támadva, de ennek is csak akkor van jelentősége, hogyha nagyon szoros lenne egyébként a küzdelem.
Hát Magyari Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy átbeszéltük még ezt az egészet, és nektek pedig nagyon köszönjük, hogy néztétek, és még egy hét van a választásokig, addig még nyilván rengeteget fogunk ezzel foglalkozni, úgyhogy addig is, és a választás napján is, és majd utána is nézzétek a 444-en a cikkeinket, meg a videóinkat, és hallgassatok a podcastjainkat. Sziasztok!
Sziasztok, köszönöm!